Folytatjuk a Széfi Zenfemen a pitchmanatunkat, és újra megérkezett hozzánk ismét vendégünk a stúdióban, Bíró Zoltán, társadalomkutató. Szervusz Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon jó, mert én is tudok úgy köszönni, hogy szervusz Zoli. Nagyon szépen köszönöm az újbóli meghívást, nagyon szívesen jövök hozzátok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mindig örülök, amikor Zoltán érkezik hozzánk a stúdióban, mert én is Zoltán vagyok, aztán mindig szoktam úgy konfolni, hogy Pál Zolik a kollégám hozza a híreket, az információkat. Úgyhogy most a valóságban nem is, de három Zoli van itt a Széfi Zenfemen, és egy órán belül három Zoltán is fog beszélgetni, mert ugyanak most az óra végén majd Zolika hozza a híreket, az infokat. Zoli, hát az elmúlt adás körülbelül az utolsó beszélgetésünk talán több mint egy hónapja volt.
Igen, igen.
Neked
igen.
is rengeteg dolgod volt, nekem is, de úgy egyeztük, hogy két hetente találkozunk majd itt novembertől a stúdióban, és éppen aktuális dolgokról, aktuális hétköznapi társadalomra, kihatással lévő dolgokról fogunk beszélgetni, és te, mint társadalom kutató általában mindig mindent megvizsgálsz, mindig mindent másképpen lehet megmagyarázni, és a dolgok mélyére látni. Remélem, hogy jól mondtam. Viszont az elmúlt adásban beszélgettünk, ugye a Paradi bányakatasztrófa volt, és a társadalomra gyakorolt negatív hatás, amely itt negatív hatásról beszélhetünk, ami a bányakatasztrófát illeti. Ennek vannak és voltak következményei, és szerintem még lesznek is.
Egész biztosan.
És nagyjából a mai napon arról beszéljünk, hogy miért tud kialakulni egy ilyen katasztrófa. Hát ugye vannak előzményei, ahogy már én is említettem, tehát a miért kialakulásról beszélünk most Zolival 2x10 percben itt a Széfi Zenfemen körülbelül. Remélem, hogy jól mondtam, Zoltán.
Jó fogalmaztál, igen. Én a múltkori adásba ígéretet is tettem ennek a témának a tovább boncolgatására. Elsősorban azért, mert szerintem az emberekben is értelemszerűen felmerül a kérdés, és ez egyébként a közösségi, a média felületen nagyon sokszor látszik is, hogy az emberek viszik erre fel a beszélgetést. Meg szeretnék érteni a problémát, hogy egyáltalán egy ilyen súlyos helyzet, mint ami Parajdon történt, ami egyébként a maga módján egy unikális dolog, de hogyha a jellegét tekintjük az eseménynek, akkor egyáltalán nem egy egyedi eset, tehát ehhez hasonló, jellegében hasonló történések azért még voltak itt a közelmúltban. Ezeknek van néhány közös jellemzőjük, tehát az egyik az, hogy nem szokványosak. Tehát egy furcsa dolog történik, aminek természetesen nagyon negatív előjele van. A megoldásukra, a feloldásukra nincsen semmiféle receptjünk, ami azt jelenti, hogy nem történt korábban ilyen, nincsen korábbi precedens, ami alapján már kísérleteztünk volna, hogy ezt hogyan lehet feloldani. Általában nem is oldódnak meg, ezért érdemben legalábbis rövid távon egész biztosan nem. Jelentős társadalmi érdeklődést váltanak ki, tehát mindenki hall róla, a sajtó is ír róla, nem beszélve a közösségi médiába való terjedéséről. Egy ideig divat, erről beszélgetni, és aztán csendesen lekerül a fókusz, jön egy másik esemény, vagy magától elhalványul a dolog. Mondom, a közelmúltban számos ilyen dolog történt.
Zoli, néhány példát tudsz említeni nekünk?
Persze, tehát a Parajdi Sóbánya mellett meg lehet említeni még ugye a Székelyudvarhelyén, a Tamási Áron gimnázium bent lakásánál.
Az egy nagyon-nagyon rossz dolog volt.
Történt
igen.
Tragédiát, akkor a Böjte Csaba és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthon rendszer több nevelőjével kapcsolatban felmerültek vádak, ami szintén egy nagyon erős sajtónyilvánosságot és hosszú ideig tematizált téma volt. Valamint nem utolsó sorban itt a Csíkszeredai Márton Áron gimnázium egy korábbi tanárával kapcsolatban felmerült zaklatási ügy is eléggé komoly társadalmi érdeklődést váltott ki. Tehát ez néhány példa abból a sorból, hogy mi minden rázza fel egy kicsit a társadalmat, és mennyire az értékrendünkkel ellentétes dolog történik, tehát azt mondjuk, hogy hát hogyan is fordulhat elő ilyen dolog nálunk. Tehát annyira furcsájuk, és nem is nagyon tudjuk ezeket megoldani. Na már most akkor nézzünk egy kicsit annak mögéje, hogy ezek miért is tudnak megtörténni nálunk. Néhány olyan a társadalom működésével kapcsolatos mechanizmust szeretnék itt felsorolni, amelyek, hát hogy fogalmazzak egy kicsit meredekebben, segítik ezeknek a dolgoknak nem csak a kialakulását, hanem az, hogy ennyire súlyos ügy válik belőle. fontosnak tartom itt a legelején még megjegyezni, hogy itt jelen gondolatmenetemnek az alapját Szabó László kolozsvári szociológus blogján olvastam, és onnan bontottam ki. Nálunk a szakmában fontos az, hogy hivatkozzunk egymásra, tehát gondolatokat nem csórunk el csak úgy hivatkozás nélkül, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki ezt a gondolatébresztő felvezetést. És akkor most vegyük sorba, hogy melyek lennének ezek a társadalmi mechanizmusok, amelyek kicsit támogatják, illetve kicsit nagyobb mértékben támogatják azt, hogy ezek a negatív előjelű társadalmi jelenségek, történések kialakuljanak. Az egyik, az első, amit itt ki szeretnék emelni, az a tervezés és a szakértelemnek a tartós mellőzése. Ez egy hosszú évtizedes folyamat, hogy a szakma, a szakmai hozzáértés, illetve a szakértői tudás az fokozatosan csökkenő szerepet kapott, és ez igazából a koronavírus alatt vált nagyon láthatóvá, és erre egész biztosan minden kedves hallgató még emlékszik is, arra az online csörtére, ami azzal kapcsolatban folyt, hogy egyáltalán miért alakult ki a COVID, hogyan alakult ki, stb. És ebbe a tényleges orvosi véleményeknek a súlya. Hát mennyire alacsony volt, mennyire nem hittünk bennük, mennyire nem bíztunk benne, hogy amit mondanak, az igaz. És ez minden egyes esetünkben, amit itt a legelején említettem, ebben a négy esetben is természetesen tetten érhető. A másik az a normák és az értékeknek a kettőssége. Tehát minden egyes társadalomban vannak szabályok, vannak törvények, ami alapján működik, és természetesen létezik egy informális normarendszer is, azaz, hogy a gyakorlatban azokat a dolgokat hogyan csináljuk. Ez nem jelenti azt, hogy mi a törvényekkel szembe akarunk menni. Ez egyfajta társadalmi gyakorlat, hogy én tudom, hogy azt a dolgot hogyan lehet jól megoldani, még hogyha nem is a törvény betűje szerint van ez. Egy konkrét példa erre az, hogy amikor óvodába megy a gyerek, akkor elmegyek előtte, és az igazgatónőnek viszek egy csokoládét. Na, ezt szerintem mindenki érti, ezt le lehet fordítani sokféleképpen, nem kell azt a csokoládét vinni valószínűleg, tehát ettől valószínűleg a gyerek járhat óvodába, de van itt egy mechanizmus, amit úgy gondolom, hogy a társadalom így működik helyesen. A harmadik, amit szeretnék említeni, az a kiskapuk és a kreatív túlélési stratégiáinknak, mondjuk úgy, hogy az elterjedése és normalizálása, ami sok esetben azt jelenti, szintén mint nagyon hasonlít a másikhoz, igazából abból következik, ebből, hogy mennyire tartom én a törvényeket fontosnak, és mennyire tartom én belül magamba szempontként az, hogy lehetőség szerint, törvények szerint éljek, működjek. Amennyiben én a törvényeket hajlandó vagyok megkérdőjelezni, a relevanciájukat, ez nem az emberek hibája, tehát nehogy valaki úgy értse, hogy ez az emberek hibája, akkor automatikusan életbe lép az, hogy én keresem a kerülő utat. Hogyan tudom én azt megoldani, hogy nekem az jó legyen? Tehát ez a kiskapuk, és ez nagyon sokszor egyébként azért is kapnak ezek egy különösebb hangsúlyt, mert olyan emberektől is látjuk ezt, akikre felnézünk, nehogy Isten vezetők, vagy vezető funkcióban vannak. És azt mondjuk, hogy most veszek egy nagyon szélsőséges példát, például van nekem egy lakásom, amit kiadok a bérletbe. Ugye ez kétféle módon lehet ezt működtetni, vagy hivatalosan bejelentem, vagy pedig csendesen az albérlővel megegyezünk, hogy ő fizet nekem havonta valamit. Na most, amikor én egy baráti beszélgetésen előhozom azt, hogy én nem éppen a törvényes úton intézem ezt, és a barátaim megfeddenek esetleg, akkor egy hétköznapi érvet elő tudok rántani a zsebemből. Az, hogy hárítom egy kicsit a felelősséget felfele. Nem akarom kikerülni, hogy egy belebotlottam a felelősség szóba, és negyedik pontban egy kicsit beszélnék a felelősség kérdéséről is, ami ilyen esetekben egy nagyon érzékeny téma, de annyit mindenképpen alá szeretnék húzni, hogy amikor ezek az ügyek kirobbannak, és teljes sajtónyilvánosságot kapnak, az emberek elkezdenek róla beszélni, hát már egy olyan komplex problémáról beszélünk, hogy nem lehet a felelősséget egy emberre reasózni. És nem is fog valószínűleg megoldódni attól a helyzet, hogyha én ezt valakire reahúzom. Hát jó példa erre most ugye a Parajdi Sobánya esetében, itt a szárom igazgatóját leváltották, hogyha jól tudom, legutóbb, nem fog ettől érdembe semmi sem megoldódni. Tehát,
igen, a bánya még ugyanúgy tele van vízzel.
Tehát a bánya tele van vízzel, pont úgy nincsen megoldás semmire se. Lehet, hogy ha korábban történik meg ez a dolog, akkor se okoz ez érdembe változást. És amit az emberek ebben a helyzetben, amikor tárgyalják a kérdést, akkor egy olyan komplex felelősség góccal találkoznak, amit nagyon nehéz feloldani. Ami még itt a tárgyalható lenne, az a bizalom és a nyilvánosságnak a hiánya, tehát hogy mennyire bízunk intézményekbe, mennyire bízunk abba, hogy ha mi időbe fellépünk, akkor annak lesz hatása. Illetve nagyon fontos még a média és a közösségi térnek a kettős szerepe. Tehát, hogy akkor, hogyha én ezt az ügyet felkapom és elkezdek vele foglalkozni, akkor azt hogyan fogja tálalni a média, hogyan fog erre reagálni a közösségi médiába egy csomó ember, és én ebből milyen negatív vagy pozitív dolgokat kapok. Akkor itt még egy kicsit a közösségi felelősségnek az eltolásáról beszélnék, hogy inkább legyen ez a következőben. Tehát folytassuk innen.
Igen, hozok egy 90-es lágert a rádió hallgatóknak, Bíró Zoltán pedig velünk marad itt a stúdióban. Az elmúlt évtizedek kedvencei közül válogatunk, és akkor, hát igen, folytatjuk a témánkat, itt a 101,7-en maradjanak velünk.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
folytatjuk a pitchmanatunkat, továbbiakban is vendég a stúdióban Bíró Zoltán, társadalom kutató, és nagyon-nagyon fontos dolgokat mond a Zoli, és az iménti beszélgetésünk végén érintetted, hogy a bizalom és a nyilvánosság hiánya, és szeretném egy picit, hogyha erre visszatérnél, és akkor innen folytatnánk a beszélgetésünket.
Igen, hát a társadalmi mechanizmusok tekintetében én magamnak egy ilyen 8 tételes listát állítottam össze, és ennek körülbelül a felénél álltunk meg, így jeleztem ennek a bizalomnak és nyilvánosság hiányának a fontosságát, illetve a média és a közösségi térnek az ambivalenciáját, kettős szerepét, és ezekről nem beszéltem részletesebben, úgyhogy most egy kicsit ezekre térnék rá. A bizalom és a nyilvánosság hiányánál mindenképpen fontosnak tartom azt kiemelni, hogy ezt is saját magunkba egyébként szerintem legtöbb hallgató erre rá tud bólintani, hogy nagyon sokszor állami intézményekbe, vagy egyáltalán magába az intézményekbe, az államba, főleg jelenlegi körülmények között, ami most is uralkodik az országba, nem túlságosan nagy a bizalmi indexünk. Ezt egyébként számos kutatás is nagyon gyakran aláhúzza, hogy az emberek általában minél távolabb van egy intézmény, minél ködösebb, annál kevésbé bíznak benne, minél közelebb van, tehát még a helyi önkormányzatban, stb. Jóval nagyobb a bizalom, de úgy az intézményekbe vetett bizalma a lakosságnak, az embereknek az jóval alacsonyabb, mint amilyen kellene legyen ahhoz, hogy ez a társadalmi mechanizmus ez ne támogassa az ilyen fentebb már, vagy a beszélgetés első felében jelzett problémás esetek kialakulását. Tehát félünk a következményektől, hogyha valamit kimondunk, félünk az, hogy ez esetleg ránk visszahullik ilyen esetekbe, és sokszor nem akarjuk egyáltalán felforgatni azt a nyugalmas helyzetet, ami van, mert úgy gondoljuk, hogy abból mi is valamilyen szempontból azért fogunk negatív előjellel kikerülni, mert nem kapunk egy támogatást az intézmények vagy bárki részéről, aki ebben az esetben mellénk állhatna, vagy akár a társadalom részéről is azt mondani, hogy persze, neked igazad van, tehát álljál ki a dologért, amiben problémát látsz, mi melletted vagyunk, mert neked igazad van. Nagyon szorosan összekapcsolódik ez a média és a közösségi térnek a kettős szerepével, tehát ez nagyon, ugye a médiában valami megjelenik, akkor főleg, hogyha az egy különlegesebb kérdés, egy nem szokványos kérdés, akkor azt általában felkapja a média, pörgeti a média, nagyon sokszor tálalja, és ez vonza az érdeklődőket, tehát úgy, mint ahogy éjszaka felkapcsoljuk a lámpát, jönnek oda az éjszakai bogarak, jönnek az érdeklődők, akik a témával kapcsolatban pont azért, mert érdekes, pont azért, mert különleges, és ma mindenkinek van véleménye. Mindenkinek van meglátása, és ez alapjában véve nem probléma, de ebbe a helyzetbe a média igazából egy esély is, de egy kockázat is, mert nem tudjuk előre mi az borítékolni, hogy egy ügynek a kifutása az milyen irányt fog venni. És milyen nagyon hamar láthatóvá válik, pillanatok alatt nagyon sok ezer emberhez eljut, de az információk ugyanakkor kontrollálatlanul fognak terjedni, és nem csak a valós információk, hanem a vélekedések, a vélemények, a nehogy Isten teljesen alaptalan információk, vagy adott esetben a dezinformáció is ugyanilyen formában probléma lehet. Utolsó elemként említeném a közösségi felelősségnek a, hát mondjuk így az eltolását, távoltartását. Ezt, hogy a hallgatók is értsék, itt arról szeretnék beszélni, hogy amikor felszínre kerül egy ilyen különlegesebb eset, akkor hajlamosak vagyunk azonnal elkezdeni keresni a felelőst. Azt mondjuk, hogy és ez a megoldási mechanizmus bennünk, hogy elkezdjük keresni, hogy ki a felelős ezért, hogy állítsuk őt pellengérre, büntessük meg, kapja meg a méltó büntetését, és akkor ezáltal mi úgy gondoljuk, hogy meg fog oldódni a probléma. Én nem azt mondom, hogy hogy ez ne történjen meg, tehát félre ne értsenek a hallgatók. Én csak azt szeretném mondani, hogy ez egy kényelmes, de félrevezető megoldási mechanizmus. hogy azt gondoljuk, hogy ettől megoldódik a történet. Tehát általában sokkal mélyebb és rendszer szintű problémák vannak egy-egy ilyen súlyos eset mögött, és önmagában a felelősöknek a megnevezése és megbüntetése az érdemben lehet, hogy az adott helyzetbe hoz nekünk megnyugvást. De mind a parajdi esetben látjuk, nagy valószínűséggel megoldást nem hoz magára a konkrét esetre, és ami legfontosabb, nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy miért tudott megtörténni az adott eset. És értelemszerűen nem is fogunk tudni olyan lépéseket tenni, amivel meg tudjuk előzni a jövőbeli történeteket. Na, itt a felsorolásnak most a végére értem, és itt szeretnék néhány mondatba egy-két konklúziót mondani. Hát ugye a mai beszélgetésben számba vettünk több olyan társadalmi mechanizmust is, ami elősegíti azt, és igazából ez a fontos állítása a mai beszélgetésünknek, hogy a mi társadalmunk működésének vannak olyan jellemzői, amelyek nagyon erősen támogatják azt, hogy ennyire súlyos esetek ki tudjanak alakulni, egy darabig tudjon lappangani a dolog, és aztán nagy erővel tud az egész dolog kirobbanni, és mi pedig rácsodálkozunk, hogy Úristen. Tehát nem jelenti azt, hogy mi előtte nem tudunk ezekről a dolgokról. A társadalomban van tudás ezekről a dolgokról. Parajdi esetben is. Ugye sok 10 évvel ezelőtt a szakértők már figyelmeztettek, hogy ilyen dolog előfordulhat. A csíkszeredai esetben is kiderült, hogy azért a társadalomban volt erről tudás. Tehát ez nem egy... Amikor kipattant az ügy, akkor rögtön nagyon sokan jelentkeztek, hogy én is érintett vagyok. Önmagában véve ez egy kicsit aggasztó, hogy így mondjam, hogy a társadalomban ilyen sok olyan jellemző van, olyan működési jellemző van, ami ezeket, az ilyen jelentős események kialakulását tudja támogatni. Elsősorban azért, mert ki tudja, hogy mi van még betárazva. Mi az, ami holnap előfordulhat. És ilyen téren viszont sajnálatos módon nem látok semmiféle gondolkodást, vagy úgy mondjam gondoskodást a társadalomról. Mi az, ami ellen nekünk védekeznünk kell? Most nem azt mondom, hogy pánikoljunk folyamatosan, hogy jaj, mi fog holnap azt történni.
Az nem jó.
De hogy egy konkrét példával éljek, hogy mindenki egy kicsit esetleg értse, hogy mire gondolok. Ugye itt ismerjük Csíkszereda megye központ. Most ez egy 2019-es adat, tegnap próbáltam frissebbet keresni, de nem találtam. De nagyságrendekben szerintem nem volt változást, tehát Csíkszeredában 21 néhány ezer embernek van munkaviszonya. Csíkszeredában működő, ennyi állás van körülbelül. És ezeknek közel fele állami alkalmazott. Ezt úgy nagyjából mindenki tudja. Mert kisváros vagyunk, megyeközpont vagyunk, ugye az állami intézményrendszer pedig sokrétű. Most mi történne akkor, hogyha valami okból kifolyólag Csíkszereda elveszítené ezt a státusát? Hirtelen egy óriási krízis lenne. Én nem azt mondom, hogy mind a 10 000 ember elveszítené értelemszerűen a munkáját, meg elműködjenek iskolák, egészségügyi intézmény, tűzoltóság, stb. De akkor is egy nagyon jelentős munkaerő szabadulna fel, sajnálatos legyen, most ez negatív előjel elmondom, és Szereda nincsen felkészülve per pillanat arra, hogy egy ilyen krízis helyzetet megfelelőképpen kezeljen, és nagy valószínűséggel az erő sincs meg arra, hogy ha ez a változás mindenképpen be kell következzen, akkor ezzel érdembe szembe tudunk szállni. És mondom, még számtalan ilyen dolog lehet, és érdekes ez a téma, az erődvel, a témáról való gondolkodás, és hát erre megoldási receptet nem is tudok mondani, illetve vannak ötleteim, hogy hogyan lehetne tovább lépni, de szerintem ez egy érdekes tükör, és ezzel érdemes szembesülni, hogy mi így működünk. Súlyos esetek, amik előfordultak, ezek ebből a szempontokból, amiket felsoroltam, nem véletlenül alakultak így. Mi tettük azzá, a mi társadalmunk működése segítette elő azt, hogy ezek ennyire súlyosak legyenek. Mert nagy valószínűséggel sokat meg is állítunk menet közben. Észre se vesszük, hogy ebből nem lett súlyos eset. De önmagában, hogyha az emberek felteszik a kérdést, hogy miért történt ez, akkor részben ilyen területeken kell keresni a választ.
Ez Zoli, nagyon fontos dolgokról beszélgettünk itt a rádióban, a rádió hallgatóknak két részben, és a honlapunkon, a safeizfm.ron ezt a beszélgetést vissza lehet hallgatni. Igen, miért tudnak dolgok kialakulni, miért tudnak rossz dolgok megtörténni, és főleg olyan dolgok, amelyek nagyobb nyilvánosságot is kapnak, lehet, hogy éppen nem akkora jelentőségük, de a médiának, a közszereplőknek köszönhetően is azért nagyobb nyilvánosságot kapnak. Vannak dolgok, amelyek megoldódnak, vannak dolgok, amelyek nem oldódnak meg. Bíró Zoltán társadalomkutatóval 2 hét múlva találkozunk itt a Safeiz FM-en. Én kíváncsi vagyok, Zoli, hogy milyen témával készülsz majd a következő adásra.
Ígérem, hogy legközelebb egy kicsit könnyebben jövök, ez egy kicsit nyomta a bögyömet, hogy erről már rég szerettem volna beszélni, úgyhogy most kihasználtam az alkalmat, de következőben egy kedvesebb témával jövök.
Igen, te társadalomkutató vagy, mondjuk el azt is a rádió hallgatóknak, és lehet, hogy egyes hallgatóink azért konkrét dolgokat, konkrét esetekre való utalást, vagy megoldási javaslatokat várnának, de te társadalomkutató vagy, tehát ebből az oldalról kell megvilágítsd. Többféle javaslat vagy válaszok, azok már ugye saját véleményednek számítanának, vagy esetleg a rádió véleményének, ami már megint nem volna esetleg hiteles, vagy nem volna elég meggyőző.
Hát az nem szakma.
Igen.
Az vélemény.
Úgyhogy Bíró Zoltán társadalomkutató volt a vendégünk itt a Safeiz FM-en, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tovább megyünk az elmúlt évtizedek kedvenceivel, és Zoli, téged várunk vissza majd 2 hét múlva.
Köszönöm szépen, további jó rádiózást mindenkinek.
Hogy jól induljon a munkanapod, minden hétköznap reggel 7-től pitymallat a Safeiz FM-en. Az elmúlt évtizedek kedvenceivel, és az éppen aktuális friss hírekkel, témákkal. Induljon jól a napod velünk a 101 héten.